Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. 125 éves a gyülekezetünk, és 125 évvel ezelőtt az ország keleti részéből jövő munkások azt akarták, hogy legyen otthonuk valahol, és hát azért van ez a templom is aztán, amelyik megépült az ő áldozatuk nyomán, és mi is tekintsük otthonnak. A veréb is talál fészket, mondja a 84. Zsoltárban, a mi otthonunk is legyen itt az Istennél. Énekeljük a 227. énekünk első, harmadik és ötödik verseit, Siess keresztjén lelki jót hallani. Siess keresztjén lelki jót hallani, régi törvényből harcolni, tanulni, az igaz hit mellett mind kell bajt vívni, Krisztusban bízni. Jól tudja földön ezt minden keresztjén, nem csak fegyverrel oltalmaz az Isten, ezt minden népnek tudására adom, Istenünk vagyon. Ne ess kétségbe, ő nagy jó voltában, az igaz hitben erős légy magadban. Mint Dávid úgyász pár viadalodban, hit vallásodban. A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette az eget és a földet. Amen. Foglaljuk el helyünket. Kedves testvéreim, a héten búcsúztak szerettei Olá Zsuzsanna, 47 éves, és Schubert Istvánné Taricska Irén, az Olajág otthonban lakó testvérünk, aki 91 évesen elhunyt őtőlük. Szentlélek vigasztalását kérjük a gyászoló hozzátartozók számára. A balesetet szenvedett Ordasi Zoltán testvérünk családja számára köszönjük az elmúlt vasárnapi külön adományokat, még a mai kivonuláskor is tudunk nekik adakozni, feleségemnél levő kosárba. Szeretettel várunk mindenkit az Isten tisztelet előtt fél órával, tehát fél tízre, közös imádságra a harangszobába, és utána pedig majd szeretnénk, ha lenne olyan lehetőség is, hogy együtt énekeljünk, és így készüljünk az Isten tiszteletre. Szeretnénk, ha a testvérek korábban tudnának jönni, és úgy nem csak beesnénk ide a 10 órakor, vagy 10 óra pár perckor az Isten tiszteletre. Reformáció hete lesz a héten, a helyi szokás szerint a 4 estén, a 4 protestáns gyülekezetben lesznek az alkalmak, hétfőn itt nálunk a gyülekezeti teremben, este 6 órakor, kedden a királyerdei református templomban, szerdán a baptista imaházban, és csütörtökön pedig a reformáció ünnepén, az ünnepi alkalom az evangélikus templomban lesz, minden este 6 órakor várjuk a testvéreket szeretettel. Gyülekezetünk alapítása 125 éve történt, november 10-én, 2 hét múlva vasárnap, délután 4-re tervezzük az ünnepséget, itt hálát adunk Isten megtartó szeretetéért, és a járvány idején megépült új gyülekezeti termünkért. A mai istentisztelet után megbeszélést tartunk a közelgő jubileumi ünnepségünkről. Kérjük, hogy aki mindazok, akik szívesen segítenek, azok jöjjenek a gyülekezeti terembe erre a megbeszélésre. Most átadom a szót főgondnok úrnak.
Áldás békesség, szeretett testvéreim! Első lenne, szeretnék köszönetet mondani a kirándulásért, az a közösség formálásért, hogy együtt lehettünk, és minden szépen rendben történt. Külön köszönöm az a testvérek segítségét, akik Szőkevalika testvérünk segítettek a balesetben. Tudjuk róla, most vitték a műtőbe operáját, imádkozzunk érte. Adjon az Úristen áldást és békességet minünk számára, és nagyon köszönöm azt a segítséget ennek a 4 embernek, aki levitte és segítette az esti alkalmat. Testvéreim, tisztelettel jelentem a gyülekezetnek, hogy megérkezett az egyházkerülettől az a támogatási összeg, amivel el tudjuk kezdeni a torony részleges felújítását, karbantartását. A vállalkozási szerződéseket és az építési, tervezési szerződéseket az előző héten, tehát a héten elkészítettük, és november 11-ével elkezdődnének a munkálatok, és ez körülbelül május 30-áig tartódnának itt az épületben. Mindenféle örökségvédelmi eljárást és mindenféle hatósági ügyintézést az egyházközség vezetése elvégezte, így minden rendben elindulhat. Megkaptuk az egyházmegyét, vagyis a támogatást a hozzátartozó munkálatok külső borításoknál, szintén ezt a jövő héten fogjuk a vállalkozási szerződés elkészítését megtenni, és a szerdai napon fogjuk aláírni lelkipásztorommal ezeket a dolgokat. Szeretett testvéreim, a mai nap előkészítő szolgálat, majd a 2024. november 10-én 16 órakor tartandó háladó istentisztelet különleges alkalom a gyülekezetünk számára. Amikor a templomunk, gyülekezetünk 125. évfordulóját ünnepelhetjük. Ez az alkalom nem csak az épület felépítésére emlékeztet, hanem a hitre, kitartásra, amely közösségünket évtizedek óta formálják. Testvéreim, legyünk hálásak, mi is hálásak Isten gondviselésért. Isten ugyanis közel jött hozzánk, keresett minket, kötött velünk szövetséget, és így maradt hűséges hozzánk. Megújulásra van szükségünk. Meg kell tanulnunk ezt. Meg kell tanulnunk emlékezni, meg kell tanulnunk ünnepelni, meg kell tanulnunk odafigyelni Istenre, meg kell tanulnunk odafigyelni egymásra. Meg kell tanulnunk odafigyelni önmagunkra is. Hamis büszkeség vagy keserűség helyett alázat örömben leszhetünk Isten előtt, aki hűségesen ott van velünk, nem kell vállunkat veregetnünk, nem kell aggódnunk sem. Nem mi csináljuk a gyülekezetet, Isten az, aki munkálkodik. Eddig is ő volt a gyülekezet pásztora, és ezután is ő lesz. Aki akarja a református közösségeinkben, hogy megélhesse a maga hitét, a református gyülekezetek ugyanis egy református örökséget visznek tovább. Tehát megélhetjük hitünket. Mi megkaptuk az örökséget, Istennek pedig terve van a református néppel, gyülekezetünkkel. Maradjunk tehát hitünkben, és gyakoroljuk azt. Ahogy Ézsaiás könyvében is szól, vénségetekig ugyanaz maradok, őszkorotig én hordozlak, én alkottalak, én viszlek, én hordozlak, én mentelek meg. Szeretett testvéreim, az adakozás, és én is hálát kell adjak. Nagyon szépen köszönöm a gyülekezet presbitériumi és az Úristen nevében is azt az adakozást, azt a szolgálatokat, ami gyülekezetünk épülésére szolgál. Most, amikor a október utolsó havi persenypénzt a dunaalmási reforma gyülekezetnek ajánljuk, azt mindig tudjuk, hogy minden évben októberében országos adakozás történik a gyülekezetek templomának épültetésére, felújítására. Az idei évben a dunaalmási református templom javára adakozhatunk, mely a 2013-as árvízben megsüllyedt, és a mostani árvíz sem segítette állapotán. Valamint a tetőszerkezet is életveszélyessé vált. Az előttünk álló ünnepek miatt nem biztos, hogy most vasárnap mindenki tud lenni, és aki adakozni szeretne, és nem csak most vasárnap, hanem még a jövőről is elhordozhatjuk a dományainkat erre a célra. Utalni is lehet gyülekezetünk számla számára, a közleményben a dunaalmás helyezzük oda. Az évvégéhez közeledve elkészítettük a választói névjegyzék azt a részét, ami gyakorlatilag az 1-10 hónapban gyakorlatilag mutatkozik. Ezért mertem mondani, hogy köszönöm az adakozást, a segítségét és az áldásos szolgálatot. Kérném majd a november 10-i alkalomra is a testvéreket, hogy a szokásos módon legyenek itt velünk, és ünnepeljünk együtt szeretettel, kességben. Testvérek, hagyjuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Az év végéhez közelben magasztaljuk irgalmadat, és hálát adunk a tőled kapott testi-lelki jókért, kegyelmed a gondviselésed minden ajándékáért. Úgy vezess tovább, kérünk a múló időben, hogy bőrszívhez jussunk, ne csak éveink számában, hanem a te szeretetben is növekedjünk, a te utadin járjunk. Adj erőt és kedved neked és embertársainak való szolgálatra. Kegyelmedbe ajánljuk egyházközségünket, egyházunkat, és a világ kereszténységének jövőjét. Tisztítsd, újítsd, áld meg népedet, és szent neved dicsérete legyen az emberek között. Gondviselő jóságot vegye körül népünket, hazánkat, őrizze meg az emberiség békéjét és boldogulását. Nyugtalan szívünk benned keres biztos támaszt a múlt és jövő határán. Légy ezúton is oltalmunk, bizodalmunk, és vezess napról napra a földi élet útján az örök élet felé. Amen. Szeretett testvéreink, ez a héten és a következő héten egy olyan emberekről emlékezünk meg, akik már nincsenek közöttünk. Halottak napján sokan kimennek a temetőbe. Gyertyát gyújtanak, virágokat, koszorúkat visznek. Talán nem csak közömbösen állnak az elhúnyt családtak és sírja mellett, hanem imádkoznak is. Néhány síremléken már megfakultak a nevek, ahol pedig frissen vésettek, aranyozottak a betűk, ott valószínűleg még a sebek is frissek, még nem gyógyultak be. Ebben az évben 101 alkalommal álltunk ravatal mellett, és hirdettük a feltámadást evangéliumát. Életünket években, évtizedekben mérjük, de sohasem tudja, mikor jön el számunkra az utolsó nap. A temetők csendje történeteket mesél, az itt nyugvók élettörténetét. A sírköveken lévő nevek, vagy sok helyütt arcok eszünkbe jutatják azokat az élettörténeteket. Azoknak a történetét, akik már nem ismerik a fájdalmat. Mi még magunkkal hordozik egy ideig az ő elvesztésünk mögött a fájdalmat. A temetőkben világítva ezenli gyertya és mécses fénye talán reményt ébreszt bennünk, hogy egy parányi fény is képes legyőzni a sötétséget. A fény a feltámadást hirdeti. Eljön majd egyszer a mi számunkra is az a nap, amikor távozunk a földi életből. El fog jönni az az óra is, amikor meghalljuk Isten fiának szavát. Ez a szó új életre hív minket, az örök életre támaszt föl bennünket. Hagyjuk meg a fejünket, és imádkozunk elhunyt emlékeinkért. Mennyei édesatyánk, Jézus feltámadása nyújtja nekünk a reményt, hogy mi is föltámadunk az örök életre. A halál könnyedén tényben szembesülve könnyen azt gondolhatom, hogy az életnek ezzel vége. Te új élet adtál fiadnak, Jézusnak, akit húsvét vasárnap hajnalra föltámasztottál. Hisszük, hogy új életet adsz majd nekünk is, amikor föltámasztasz minket az örök életre. A feltámadás követően találkozhatunk veled az örök szeretettel, Uram, hiszek a feltámadásban, hiszek az örök életben. Ne fedajáljuk életünket, belenélhessünk majd örökké a mennyei boldogságban. Legyet áldás és áldott emlékeink. Szeretett testvéreim, köszönöm, hogy itt lehettünk. Köszönöm, hogy van gyülekezetünk. Köszönjük, hogy vannak lelki pásztoraink. És vannak testvéreink, aki az ígért és Isten szeretetért velünk vannak. Áldás bőgesség!
Folytassuk Isten tiszteletünket a 831. énekünkkel, Fel, barátim, drága Jézus zászlaja alatt. Így kezdődik. Hallgassuk meg, kedves testvéreim, az igét. Sok gyülekezetben van már gyakorlatban, hogy nem a lelkészek olvassák föl az igét és imádkoznak. Most mi nálunk is így lesz. Mózes második könyve 16. fejezetéből az első 15 verset hallgassuk meg.
És elindulának Élimből, és érkezék Izrael fiainak egész gyülekezete a Szín pusztájába, mely Élim között és Sínai között van a második hónapnak 15. napján, Egyiptom földjéről való kijövetelők után. És zúgolódik Izrael fiainak egész gyülekezete Mózes és Áron ellen a pusztában. S mondának nekik Izrael fiai, bár meghaltunk volna az Úr keze által Egyiptom földjén, amikor a húsos fazék mellett ülünk vala, amikor jól lakhatunk vala kenyérrel, mert azért hoztatok ki minket ebbe a pusztába, hogy minde sokaságot éhséggel öljétek meg. És mondta az Úr Mózesnek, íme én esőképpen bocsátok néktek kenyeret az égből, menjen ki azért a nép, és szedjen naponként arra a napra valót, hogy megkísértsem, akar-e az én törvényem szerint járni, vagy nem. A hatodik napon pedig úgy lesz, hogy amikor elkészítik, amit bevisznek, az kétszer annyi lesz, mint amennyit naponként szedegettek. És mondta Mózes és Áron Izrael minden fiainak, estve megtudjátok, hogy az Úr hozott ki titeket Egyiptom földjéről. Reggel pedig meglátjátok az Úr dicsőségét, mert meghallotta a ti zúgolódástokat az Úr ellen. De mik vagyunk mi, hogy mi ellenünk zúgolottok? És mondta Mózes, estve húst ád az Úr ennetek, reggel pedig kenyeret, hogy jól lakjatok, mert hallotta az Úr a ti zúgolódástokat, mellyel ellene zúgolódtatok. De mik vagyunk mi? Nem mi ellenünk van a ti zúgolódástok, hanem az Úr ellen. Áronnak pedig mondané Mózes. Mondd meg az Izrael fiai egész gyülekezetének, járuljatok az Úr elé, mert meghallotta a ti zúgolódástokat. És lőn, mikor beszéde Áron és Izrael fiai egész gyülekezetének a puszta felé fordulának, és ímé az Úr dicsősége megjelenik a felhőben. És szól az Úr Mózesnek mondván, hallottam az Izrael fiainak zúgolódását, szólj nékik mondván, esten nem húst esztek, reggel pedig kenyérrel laktok jól, és megtudjátok, hogy én vagyok az Úr, a ti istenetek. És lőn, hogy este fürjek jövének fel, és ellepték a tábort, reggel pedig harmadszállás jön a tábor körül. Mikor pedig a harmadszállás megszűnik, íme a pusztának színén apró gömbölyegek valának, aprók, mint a dara a földön. Amint meglátták az Izrael fiai, mondának egymásnak, mán ez, mert nem tudják, mi vala ez. Mózes pedig mondanékik, ez az a kenyér, amelyet az Úr adott néktek eledelül. Az Úr parancsolata pedig ez, szedjen abból kiki, amennyit megehetik. Fejenként egy ómert, a hozzátok tartozók számára szerint szedjen kiki azok részére, akik az ő sátorában vannak.
Isten áldja meg szívünkben igéjét, hogy a mai napon se csak halljuk, hanem megértsük, befogadjuk és teremjen bennünk. Ezért imádkozzunk most, helyünkről fölkelve.
Mennyi Atyám, köszönöm neked, hogy itt lehetünk most mindannyian, és hogy figyelhetünk arra, hogy mit akarsz mondani nekünk. Nem tudom, hogy kiben most milyen vágy van, vagy hogy tényleg miért jött ide, de szeretném azt kérni, hogy te vizsgálj meg minket, hogy terülhessen ki az, hogy mi az, amit jól csinálunk, mi az, amit nem, hogy tényleg tanulhassunk tőled. Köszönöm neked azt, hogy ahogy itt a ige szakaszban is olvastuk, te mindig gondoskodsz a, úgymond a népedről, és hogy nekünk is azt ígéred, hogy rólunk is gondoskodsz. És nehéz az, hogy sokszor nem, vagy én legalábbis nem mindig látom azt, hogy te tényleg gondot viselsz rólam, vagy hogy nem mindig megy olyan simán, nem mindig mennek olyan simán a dolgok, és nehéz akkor bízni benned, hogy te tényleg mindenható vagy, és te tényleg szeretsz engem, és te tényleg gondot viselsz rólam. Szeretném ezt hinni, de nem mindig tudom. Köszönöm azt, hogyha van bennem is kétség, vagy ha éppen irigy vagyok másokra, mert jobban megy a soruk, vagy ha épp mérges vagyok, akkor is tudom azt, hogy te megbocsátasz, és nem haragszol, csupán el kell mondanom ezt neked. Köszönöm, hogy nem kell aggódnom, hogy mi lesz akkor, hogyha bűnt követek el, mert tudom, hogy te szeretsz engem. Menjétem, kérlek, hogy tényleg hadd érezzük meg mindannyian a szeretetedet újra meg újra, és kérlek, hogy valóban legyen úgy, ahogy te ígérted, hogy a te tested és véred, ami nem fizikai test és vér, de hogy itt most a úrvacsoránál arra emlékezünk, hogy te mit tettél értünk, és hogy ez mit jelent a számunkra. Kérlek, hogy ez valóban tápláljon minket, hogy nem fizikailag, hanem lelkileg tudjunk ebből erősödni, és köszönöm, hogy számíthatunk arra, hogy te megáldasz minket. Amen.
készüljünk az ige hirdetés hallgatására a 720. énekünk első versével. 720. énekünk így kezdődik: Szólsz hozzám, Istenem.
Kedves testvéreim, hallgassátok meg Istenünk ígéjét, Zsoltárok könyvének 106. fejezetéből a 43-as verstől a 45-ös versig a következőképpen. Isten gyakorta megmentette őket, de ők ellenszegültek konokságukkal, és még mélyebbre merültek bűneikbe. De rájuk tekintett a nyomorúságban, meghallgatta rimánkodásukat. Megemlékezett a velük töltött szövetségről, kötött szövetségről, és nagy kegyelme szerint megszánta őket. Könyörületességre indította irántuk mindazokat, akik fogságba vitték őket. Amen. Kedves testvéreim, foglaljuk el a helyünket. Kedves testvérek, kedves gyülekezet! Hosszabbik ige szakaszunkban hallhattunk a zsidó népnek a korai szakaszából egy történetet, amikor is a pusztában vándoroltak. Hogyan kerültek ide a pusztába? Ha mi is akár visszaemlékszünk a hittanórán tanult történetekre, akkor tudjuk, hogy Mózes történetében van a csodálatos kivonulás Egyiptom földjéről. 10 csapás éri Egyiptomnak a birodalmát, majd a vörös tenger is ketté válik Isten segítségével a kiválasztott nép számára. És ők maguk is szemtanúi, átélői ezeknek a csodáknak. Így szabadulnak meg a fogságból, és így mennek az ígéret földje felé. Mégis, amikor baj történik az életükben, amikor valamit nélkülöznek, amikor szomorúak, akkor nagyon hasonlóan viselkednek, mint sokszor mi is. Nem erről a hitről, bizalomról szól például, amit hallhattunk az ige szakaszban is. Ugye ezt mondták Izrael fiai, így olvastuk. Bárcsak meghaltunk volna az Úr kezétől Egyiptomban, amikor a húsos fazekak mellett ültünk, és jól lakásig ehettünk kenyeret. Hát azért hoztatok ki bennünket ebbe a pusztába, hogy az egész gyülekezetet éhhalálra juttassátok. Pusztai vándorlás során az élelem az nagy kérdéssé vált, nem volt mit enniük, és ez érthető is, hiszen a pusztában mentek, ahol nem túl sok minden található, és elkeseredtek. Lehet, hogy sokat szenvedtek rabszolgaként a fogságban, Egyiptomban, de mégis mindig volt mit enni, mindig volt mit inni, ott voltak a húsos fazekak, ahogyan ők maguk is mondták, amikor visszaemlékeztek rá. Az egyiptomi rabszolga élethez nem kellett az isteni hit, Istenben való hit és bizodalom. Akkor is volt étel, akkor is volt ital, még ha a rabságban simlődtek is. A pusztában viszont ott teljes mértékben 100%-ig Isten gondviselésére voltak bízva. Itt már nem volt elég az, hogy valamit megtegyenek az életükben, és akkor elérdegéljenek szép lassan, komótosan, hanem ott már bizony komolyan hinniük kellett a jó Istenben. A mi életünk is egy ilyen pusztai vándorláshoz hasonló. Mi is megyünk az életünk során, mi keresztjének, akik bízunk Isten gondviselésében, és arra kell rádöbbennünk, hogy igazából semmi sincs, amit ne tőle kaptunk volna. Istenbe való hit, az ő gondviselésébe vetett bizodalom minden nap kell, hogy az emberek a mi fejünkben gondolatként megvalósuljon. És bizony Istennel kell is ilyen bizodalommal járnunk, hiszen gyakran hív el bennünket olyan utakra, ahol az ő támogató keze nélkül nem is tudnánk haladni. Van egy ilyen ifjúsági ének is, hogy meghívtál, hogy vízre lépjek, hol nélküled elsüllyedek. Mint amikor Péter járt a vizen, de ha levette a tekintetét Jézusról, akkor elkezdett süllyedni. Bennünket is hív ilyen utakra Isten, amikor senki másba nem kapaszkodhatunk, senki más nem tud segíteni, csak ő. Az Újszövetség könyvében van egy nagyon-nagyon hasonló szakasz, amelyben majdnem ugyanezt élik át a tanítványok, ezt a bizalmatlanságot, ezt a hitrendülést, amelyet itt a pusztában vándorul nép is. Az 5000 ember megvendégelése után van ez az ige szakasz az Új Szövetségben. Az 5000 ember megvendégelése egy hatalmas nagy csoda volt a tanítványokon keresztül. 5 kenyérből és 2 halból mindenkinek volt bőven elegendő ennivaló, még 12 kosárnyi maradt is. És amikor egy hasonló helyzetbe kerültek a tanítványok, akkor ezt elfelejtették. Valahogyan nem jutott az eszükbe. Jézusnak kellett rá emlékeztetni a tanítványokat, hogy hát nem emlékeztek, hogy már volt ilyen helyzet, nem emlékeztek, hogy 12 kosár maradt. Elkezdtek aggódni, ahogyan mi is szoktunk ilyenkor. Mindegy, hogy előtte már átéltünk csodákat, szabadulásokat az életünkben, az ember ilyen sokszor újra és újra aggódik. Jézus az aggodalmukra a tanítványoknak így felelt. Még mindig nem veszitek észre, és nem értitek? Még mindig kemény szívűek vagytok? Van szemetek, mégsem láttok? Van fületek, és mégsem hallotok? Azt a tanítványi magatartást rója fel itt a tanítványoknak Jézus, hogy hát nem tudtak bízni Istennek a hatalmában. Hány ezer ember lakott pedig megelőzőleg jól? Hát nem ők osztották ott a saját kezükkel szét az ennivalót, nem rajtuk keresztül ment végbe ez a csoda, hát elfelejtették? Talán nem látták, nem hallották? Sokszor az életünk során mi is ilyen felesleges dolgok miatt szoktunk aggódni, sokszor még olyan dolgok miatt is, amit már megelőzőleg már tudjuk, hogy Isten ott volt, és tudjuk, hogy gondot viselt rólunk, akkor miért pont most hagyna minket árván? És erről a nagyon jól példázza az, amit szoktam néha látni, akár ovik előtt, akár iskolák előtt, ilyen első osztályos gyerekekre jellemző inkább, hogy megkérdezik a szüleiket, hogy ugye jössz értem délben, ugye fogsz jönni és hazaviszel, amikor ez egyértelmű, hát persze, hogy jön érte. Ugye a szülők ilyenkor mondják is, hogy hát eddig is jöttem, akkor most miért ne jönnék érted, kisfiam vagy kislányom. Tehát, hogyha korábban is megsegített bennünket Isten, akkor miért jut eszünkbe az, hogy olyan sokszor aggódjunk, olyan sokszor bizalmatlankodjunk Istenben? Mi is sokszor ilyenek vagyunk. Bebiztosítjuk az életünket, bebiztosítjuk olyan dolgokkal, hogy hát ha mégsem segít Isten, hát ha mégsem mérkezik meg időben az a gondviselés. És hasonlóképpen viselkedtek a pusztában vándorló izraeliták is. A zsidó nép jogosan tette fel a kérdést Mózesnek, amit már egyszer kiemeltem, hogy hát azért hoztál ide minket a sivatagba, hogy meghalljunk. Hiszen több mint 600 ezeren voltak, nem volt mit enniük, inniuk, és nem csak azt kell elképzelni, hogy ott fiatal emberek, fiatal asszonyok voltak, hanem voltak ott velük gyerekek is, kisgyerekek is, egészen idősek is, és ezek a családok aggódtak. A kérdésük tehát jogos volt. Az aggodalmuk viszont már nem, hiszen megelőzőleg csodákat éltek át. De Isten válaszul az ők hitetlenkedésükre, megmutatja, hogy ő ma is cselekvő Úr. Ő akkor is, és ma is tud és akar cselekedni. És hogyha őrá bízzák az életüket, akkor nincs miért aggódniuk. Ugye gondoskodik róluk, ahogy az ige szakaszban is hallhattuk. Olyan szelet támaszt, amivel fürgyeket, madarakat visz a táborba, hogy legyen hús, amit ehessenek, illetve ugye az ige leírja ezt a csodálatos kenyért, ami a mennyből száll alá, mennyből hullik le, a reggeli harmattal ott marad, ez a manna, ennek különleges a neve, hogy manna, igazából, ahogy az igébe is hallhattuk, innen jön a neve, hogy rákérdeztek, hogy hát ez meg mi, ugye az ők nyelvükön, és az a manna. Tehát erről nevezték el. És ez több mint 40 éven át őket táplálta. Végig addig gondoskodott róluk Isten, amíg meg nem érkeztek Kánaán földjére, és az első búzát le nem aratták, és utána már megszűnt ez hullani. Addig viszont végig ott volt. Isten gondoskodott róluk. Mindegy, hogy mennyire aggódtak, mindegy, hogy mennyire nem jutottak eszükbe az előző csodák, gondoskodott róluk. De vajon ők hálásak voltak-e érte? Mert az aggodalom mellett van egy másik hitetlenkedés is, vagy ami igazából nem túl pozitív dolog, amikor Istennek az ajándékait valahogyan természetesnek vesszük. Ez a hálátlanságnak a jele. Amikor valami ott van, már régóta ott van, és az jó, és megszokjuk, és akkor hát azt nem is Isten küldi, hát az csak úgy van, hát az természetes, hogy úgy van. Jó nekünk. Ilyenkor a jó dolgunkban elfelejtkezünk Istenről, elfelejtkezünk arról, hogy igazából azt a valamit ő küldte. A zsidó nép is pontosan így tett ebben a pusztában töltött hosszú évek alatt. Úgy gondolták, hogy ez a manna, ez úgy működik, hogy Isten beállította, mint a mozdulatlan mozgató, filozófiából tanultunk egyszer egy ilyet, beállította a mannának, hogy mikor essen, és kész, magára hagyta őket. És ez automatikus, ez csak úgy hullik, nincsen felette uralma. Pedig az is Isten kezéből jött, és folyamatosan gondot viselt általa róluk, folyamatosan irányította azt is, hiszen szabályokat, használati utasítást is mondott hozzá. Ugye két ilyen használati utasítás volt. Az egyik az, hogy ne szedjenek többet, mint ami egy napra elég, mert másnapra, ha félreteszik, akkor úgyis megrohad, megférgesedik. És ők mit csinálnak? Megpróbálják kijátszani a törvényt, félretesznek belőle, hát ha mégsem rohad el, hát ha mégsem elegendő az, hát ha mégsem segít Isten. Ugye ez az, amikor bebiztosítjuk magunkat. Nem bízunk meg Istenben, azért felkészülünk arra, hogy mi van, hogyha mégse. És ugyanígy a másik törvény, a másik használati utasítás, hogy a hatodik napon olyan sok fog esni, olyan sok manna fog esni az égből, hogy elegendő lesz a hetedik napra is, ugye a szent napra, a sábbátra, amikor nem szabad dolgozni, nem szabad szedni, nem szabad munkálkodni, hogy Istennel töltsék azt az időt. És hát mit csinál Izrael népe? Ezt is megpróbálja kijátszani. A hetedik napon is kimennek szedni. Keresik, hogy hol van, de nem találnak. Pedig meg volt mondva. Itt is látszik azt, hogy mennyire bizalmatlanok, mennyire hálátlanok, és utána ebből fakad az ő aggodalmuk is. A kulcs ebben a történetben az, hogy hogyan is viselkedik, milyen a természete ennek a csodálatos eledelnek, ennek a mannának, hiszen ki hallott már olyan ennivalóról, hogy egyik napról a másikra megrohad, viszont péntekről szombatra nem, sőt, még akkor több is hullik. Hogyan lehet ez? Isten folyamatosan számon tartja a világ dolgait, a teremtett világot, az egész életünket, egy szóval mindent. És ezt a folyamatos gondviselést láthatjuk meg ebben a csodában is. Isten nem felejtkezik meg a teremtett világból, nem csak beállította azt szükségszerűen, törvényeknek megfelelően, hanem közben is van hatalma neki, hogy belenyúljon, hogy közbelépjen, hogy hatalmával megsegítsen bennünket is. Őt nem határozzák meg úgy a világ törvényei, mint mondjuk bennünket. Ő szabadon mozgat mindent úgy, ahogyan szeretne. Még maga Mózes is egy későbbi történetben, a Mózes negyedik könyvében is elbizonytalanodik, ő is hitetlenkedik, hogy hát jól van, Isten megígérte, hogy jól lakad bennünket, de hát 600 ezeren vagyunk, ez hogy lehetséges? És akkor Isten következőképpen szólt Mózesnek, Szentírásban így olvashatjuk, Avagy megrövidülté az Úrnak keze, majd meglátod, beteljesedik-e néked az én beszédem, vagy nem. Kedves testvéreim, testvérem, nem lett rövidebb ma sem az Úr keze. Ma is jelen van az életedben, ma is tud és akar segíteni és cselekedni. Ugyanerről szól egy másik ifjúsági énekünk is. Pontosan ebben a témában van ez a verszak, amit idézni fogok. Te vagy az Isten, aki nevére leborul minden a földön és az égen. Hegyeket mozdít, beteget gyógyít az Úr ma is. Szíveket hódít, sebeket gyógyít az Úr ma is. És valóban így van, testvérei, ma is. Ma is az ő akaratával tartja fent ezt az egész teremtett világot. Mindent, amit természetesnek hiszünk, az igazából tőle jön. Minden jó, minden változás az életünkben. Minden reggel, hogyha teljesen egyszerű példát akarok mondani, minden reggel nem természetes az sem, hogy fel kell a nap, hogy reggel van, hogy mi is újra felébredhetünk. Jobbot, Jobb könyvében pont ezzel próbálja biztatni, vigasztalni, amikor elkeseredik. Ezt következőképpen olvashatjuk. Lett-e a parancsodra reggel, mióta élsz? Kijelölted-e a hajnal helyét? Ember erre ugye nem képes, Isten viszont igen. Azért kelt fel ma is ez a szép ragyogó nap, hogy bennünket megvilágítson itt, mert Isten azt akarta. Mert parancsolta reggelnek, hogy legyen. Vagy egy még közelebbi példával, a szívünk most ebben a pillanatban is azért dobban, mert Isten azt akarja, hogy dobbanjon. Isten így visel rólunk a mai nap is gondot. Az ő keze ma sem lett rövidebb. És ez nagyon szépen összefoglalja a Heidelbergi Kátinak egy kérdés felelete, amelyről ugye a beszélgetős Isten tiszteleteinkben mostanában szoktunk beszélgetni, erről pont már beszélgettünk. A kérdés így hangzik, mit használ az, hogyha tudjuk, hogy Isten teremtett mindent, és gondviselésével még most is fenntartja? És a válaszból idézek, azt, hogy minden nemű viszontagságban türelmesek, a boldogságban háládatosak legyünk. Mert annyira az ő kezében van minden teremtmény, hogy az ő akarata ellen semmit sem tehet, de még csak meg sem mozdulhat. Istenünk ilyen hatalmas Isten, mindent ma is az ő kezében tart. Ezért nem szabad aggódnunk, ezért nem szabad hálátatlannak lennünk, ahogyan a nép is ilyen volt, hiszen Istenünk az igényben is, a hosszabbik ige szakaszban is válaszolt később Mózesnek és a népnek a következőképpen. Meddig akartok még ellenszegülni a parancsolataimnak és a törvényeidnek? És valóban, testvéreim, meddig akarunk Istennek ellenszegülni? Meddig nem hisszük el, hogy ő valóban mindenható Isten? Meddig nem hisszük el, hogy nem mi irányítjuk az életünket, nem általánosan történnek jó dolgok, hanem mikor látjuk meg azt, hogy ő van ezek mögött. Meddig nem hisszük el azt, hogy ő jót akar nekünk, még akkor is, hogyha fáj. Meddig nem bízunk még benne. Meddig nem hiszünk még Isten ígéreteinek. Pedig, drága testvéreim, Istenünk minden szükségeset, minden számunkra fontos dolgot időben, pontosan akkor megad, amikor szükségünk van rá. Ezért kell benne bíznunk, hiszen semmink nincsen, amit ne tőle kaptunk volna. Akkor miért ne bíznánk meg benne most is, testvérem, miért ne bíznál meg benne most is, bármilyen életedben levő teherre vagy megoldhatatlannak tűnő dologra gondolj is most. Hiszen Istenünk mindenét odaadta, a legdrágábbat is odaadta értünk, az ő szeretett fiát, amelyről a Szentírásban így olvashatunk. Hiszen Isten, aki a tulajdon fiát nem kímélte, hanem mindnyájunkért odaadta, hogyan ne ajándékozna nekünk vele együtt mindent. Tehát, ha Istenünk az ő szeretetjét, az ő egyetlen egyét, az ő fiát a mi megváltásunkra odaadta, aki harmadnapra feltámadt és mennyországba vezető utunkat megnyitotta, akkor miért ne bíznénk meg benne? Ma is erre az odaadása, mindent odaadása emlékeztet bennünket az úrvacsora szentség, amellyel fogunk élni, és miközben magunkhoz vesszük bűnbánó szívvel, erre emlékezzünk Istennek a gondviselésére, aki mindenét odaadja értünk, annyira szeret bennünket. Amen. Kedves testvéreim, az úrvacsorára készülve a 461-es énekünket énekeljük. 461-es énekünket, mely így kezdődik, a töredelmes szívet te Uram szereted. Kedves testvéreim, hallgassátok meg, hogyan is adta parancsba, ami Urunk Jézus Krisztus az úrvacsora szentségét. Az első korintusi levélből idézem az ige szakaszt. Mert én az Úrtól vettem, amit át is adtam néktek, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret, hálákat adva megtörte, és ezt mondta. Vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti érettetek megtöretik. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen vette a poharat is, miután megvacsoráltak, és így szólt. E poháram az új szövetség az én vérem által. Ezt cselekedjétek valamennyiszer, isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret, és isszátok-e poharat, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljő. Kedves testvéreim, egy percnyi néma csendben hajtsuk meg a fejünket, bánjuk meg bűneinket, és utána az 51-es Zsoltár szavaival imádkozzunk együtt. Köszönjük, Urunk, a te kegyelmedet. Amen. Tiszta szívet teremts bennem, ó Isten, és az erős lelket újítsd meg bennem. Ne vess el engem a te orcád elől, és a te szent lelkedet ne vedd el tőlem. Add vissza nekem a te szabadításodnak örömét, és engedelmesség lelkével támogass engem. Amen. Kedves testvéreim, fennállva tegyünk vallást a mi hitünkről, elmondva az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt. Megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra. Harmadnapon feltámadt a halottak közül. Fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben. Hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Testvéreim, egyházunk rendje szerint a következő kérdéseket intézem hozzátok, amelyre feleljetek hallható szóval. Hiszitek-e, hogyha Isten nem könyörült volna meg rajtunk Jézus Krisztusunk által, akkor minnyájan elkárhoznánk bűneink miatt? Én ezt hiszem és vallom. Hiszitek-e, hogy Isten úgy szerette a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta érte, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen? Én ezt hiszem és vallom. Ígéritek-e, hogy mindezért a kegyelemért hálából az életeteket az Úrnak szentelve az ő dicsőségére éltek, mint az ő általa megváltottak? Én ezt ígérem és fogadom. Mindezeket én is veletek együtt hiszem és vallom, ígérem és fogadom, és én, mint az Úrnak méltatlan bárdre elhívott és hivatalos szolgája, hirdetem néktek bűneitek bocsánatát, amelyet megáld a mi Urunk Istenünk ingyen kegyelméből, egyedül Jézus Krisztus érdemért minden bűnbánó szívnek. Amen. Testvéreim, kiengesztelt voltunkat egy készfogással fejezzük ki a környezetünkben ülő testvéreink felé. És foglaljuk el a helyünket, szeretett testvéreim, és megszokott rendben járuljunk az Úr asztalához. Az én bal kezemnek megfelelő oszlop kezdje az úrvacsorát. A fal felé hagyjuk el a helyünket, először járuljunk a kenyérhez, középen a borhoz, és a két padsor között térjünk vissza a padunkba. És úrvacsora vétel alatt énekeljünk, a már megkezdett 720-as számú énekünket folytassuk, második versétől. Kedves testvéreim, így adta parancsba, ami Urunk Jézus Krisztus az úrvacsora szentségét. Így éltek vele az apostolok, hitvalló őseink, a reformátorok, és Isten kegyelméből így éltünk vele most mi is. Mert mielőtt elbocsátanánk titeket, biztatlak benneteket az ige szavaival. Kérlek titeket, testvéreim, az Isten irgalmasságára, hogy szánjátok oda testeteket, élő szent és Istennek kedves áldozatul, mint a ti okos Isten tiszteleteteket. És ne szabjátok magatokat e világhoz, hanem változzatok el a ti elmétek megújulása által, hogy megvizsgáljátok, mi az Istennek kedves, jó és tökéletes akarata. Amen. Gyertek testvéreim, fennállva és fejünket meghajtva imádkozzunk. Bocsáss meg nekünk, Urunk, a bűneinkért, bocsáss meg, amikor sokszor aggodalmaskodunk feleslegesen, és hitetlenkedünk, nem bízunk benned. Köszönjük, hogy te gondot viselsz rólunk ma is, most is, ebben a pillanatban is, a lelkünkről, az életünkről. Köszönjük, hogy az jó helyen van nálad, és add, hogy ez mindig eszünkbe jusson, hogy ne keseredjünk el. Jézusért, ami Urunkért kérünk, aki így tanított bennünket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. És nemzetünket is foglaljuk imádságba a szózat eléneklésével.
hozzáadnak rendülhetetlenül. Légy híve, ó magyar, bölcsőd az majdan sírod is, mely ápol sehet akar. A nagy világon elkívül nincsen számodra a hely. Áldjon vagy verjen sors keze,
szeretett testvéreim, fogadjátok az Úr áldását. Minden gondotokat őre áll vessétek, mert neki gondja van reátok. Isten békesség, amely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen. Foglaljuk el a helyünket, testvéreim, is a háborúra gondolva imádságban, és azokra emlékezve, akik ezt megszenvedik, gondolva, a 799-es énekünk első két versét énekeljük. Mindig velem, Uram, mindig velem. Énekeljük záró énekünket, a 797-es számú éneket, amely így kezdődik. Ó Ábrahám ura, hadd áldjuk szent neved. 797-es ének. Áldott vasárnapot mindenkinek!